Sziasztok! Én Vida Kamilla vagyok, ez pedig a Kampánynapló. Ruf Bálinttal és Lakner Zoltánnal fogjuk átbeszélni az elmúlt hét legfontosabb politikai fejleményeit. De mielőtt belekezdenénk, szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi itt a Partizánon hétről hétre azon dolgozunk, hogy a világ dolgai megismerhetőbbé és átélhetőbbé váljon számotokra. Hogyha szereted a munkánkat, akkor támogass bennünket, adód 1%-ával, és legyél rendszeres támogatónk. Kezdünk! Jó reggelt, sziasztok!
Szia Kamilla, szia Zoli!
Hát nem egy vidám témával kezdünk, hanem azzal a háborús riogatással, ami folytatólagosan most már megismerhető mintázat a Fidesz kampányában. Ugye ez egyre magasabb szintre megy most Orbán Viktor nyilatkozataiban. Ukrán támadásról, olajblokkádról beszél, a katonák ki vannak vezényelve energetikai létesítményekhez. Dróntilalom is van. Nekem az a kérdésem, hogy 2022-ben a választási eredményben világos, hogy volt szerepe annak, hogy az emberek féltek a háborútól. Ti hogy látjátok, hogy ez a helyzet ugyanúgy előállítható, vagy most már kevésbé érdekli az embereket a téma egyáltalán? Tehát a félelemkeltésnek a szintje elegendő lehet-e a Fidesz kampányában?
Tehát ez a vége a sztorinak. Hát nem tudom, hogy elég lehet-e. Szerintem beszélgettünk a múlt héten is erről a témáról, a 21 kutatónak a közvénykutatása alapján, hogy itt van egy azonosítható társadalmi tömeg, amely fogékony lehet ezekre az üzenetekre. Én azért azt mégiscsak hozzátenném, hogy egyébként ezt leszámítva mindenben teljesen más a politikai kontextus, amiben most benne vagyunk. Egyrészt hát van egy ellenzék, aminek van egy kampánya, ennek az ellenzéknek vannak témái egészen meghökkentő módon, most ezt minden él nélkül teszem hozzá a korábbi kampányokkal összevetve, majd erről fogunk beszélni. És hát ugye ez egy olyan háborús veszély, aminek a fenntartását, tehát politikai témaként való fenntartását 4 éve hát üzemelteti a kormányzat, és ez az egész problémakör egyébként, most nem tudom, mennyire szeretnéd, hogy ebbe a pillanatban a részletekbe belemenjünk, de hát azért vannak benne elég furcsa mozzanatok, tehát hogy mondjuk január 27-ét követően miért egy hónap telt el, hogy a kormány ebből ezt az ügyet kreálta, mert 27-e óta, január 27-e óta nem jön olaj azon a bizonyos csővezetéken, hogy miért nem hangzott el egyszer sem, a mai napig sem a magyar kormány kommunikációjában, hogy egyébként az oroszok támadják, ugye, vagy támadták először ezt a csővezetéket, hogy miért nem történt 4 évig semmi annak érdekében, hogy ne egy háborús övezeten áthúzódó olajvezeték legyen a mi fő utánpótlási vonalunk, vagy például az egyébként nagyon aktív magyar külügyminiszter miért nem látogatott el Kijevbe, vagy miért nem látogatott el Zágrában. Most direkt megnéztem a hajnalban, tehát Robert Fico telefonon beszélgetett, ugye Szlovákiával mozgunk együtt ebben az ügyben, Robert Fico fölhívta Zelenszkij elnököt. Nem állítom, hogy többre jutottak, vagy hogy Szlovákiának a kommunikációja érdemben eltérne, de mondjuk legalább egy erőfeszítést tett, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a magyar kormány, mindent megtesz annak érdekében, hogy semmi olyan lépés ne tegyen, ami esetleg a probléma megoldása felé mutatna.
Bálint?
Amit a Zoli mondott a Benyó Ritánál a pénteki elemzőben, én azt tartom ilyen zsinórmértéknek, és azt gondolom, hogy ez ami a lényeg, hogy miért lenne bárki, melyik magyar politikusnak érdeke, hogy Magyarország egy háborús helyzetbe kerüljön. De Zoli mondott, én ezt nem tudom ennél jobban mondani. A vétóban, meg a vétó Facebookján sokat beszélgettünk, írtunk erről annó, hogy a végén, ahogy 2024-ben, a kampány finisben is ez volt a fő témája a végén Orbán Viktornak, ugye az volt a híres háború és béke plakát kiállítás. Szerintem most is efele megyünk, hogy a végére a Fidesz kampány ide fog így besűrűsödni, és akkor annyit szeretnék mondani, hogy Magyarország egy teljes jogú tagja a NATO-nak, amiben egy katonai szövetségnek vagyunk a egyik tagja, ami egy biztonságot és védelmet nyújt mindenfajta külső támadásra szembe, ha van ilyen külső támadás. És amikor az elődeink, többek között Orbán Viktor, ugye ő volt az egyik, aki ezt letárgyalta, azt gondolta teljesen joggal, hogy Magyarország helye a NATO-ban van, az például azért volt, hogy egy olyan szövetség része legyünk, akik képesek olyan katonai biztonságot és garanciákat nyújtani, amivel az egyébként hát sok száz éves magyar történelem egy ilyen nyugvó pontra tud jutni.
És bocsánat, ugye ez nem csak egy elméleti kérdés, tehát hogyha Magyarország azt érzékeli, hogy ő mondjuk egy katonai támadás valami előszobájaként egy gazdasági támadás alatt áll, akkor, hát, akkor a NATO erre vonatkozó szolidaritási, együttműködési klauzuláit aktiválni kell. Tehát akkor ez ellen nem dühös Facebook posztokban, meg a kamerában nézve felolvasott Facebook poszttal kell reagálni, hanem akkor föl kell emelni a telefont, és oda kell szólni a NATO főtitkárnak és a szövetségeseknek, hogy nekünk van egy ilyen problémánk.
Mert ezt érezzük.
Mert hogy ezt érezzük, vagy erre vannak bizonyítékaink, tehát igazából a magyar kormány magatartása mindeddig azt mutatja, hogy ez egy alapvetően egy kommunikációs akció, miközben nyilván az egy tény, hogy nem jön azon az olajvezetéken olaj, csak hát annak nem feltétlenül az oka, hogy Ukrajna direkt elzárt egy csapot, vagy direkt nem javít meg valamit, miközben egyébként, és ez most tényleg nem a hadi helyzet ismertetése a feladatunk, és én sem értek nagyon hozzá, de hát azért azt tudjuk, hogy az elmúlt hónapokban az az orosz stratégia, hogy az ukrán energiaellátást igyekszik megakadályozni, és ennek a része lehet nagyon könnyen az is, hogy mondjuk az olajvezetékhez tartozó ilyen energiaellátó központokat támadás ér, és gondolom ezer helyen kell ezeket javítani. Az egy külön érdekesség, hogyha a magyar kormány szerint itt politikai döntésről van szó, akkor közben milyen technikai delegációkról tárgyalunk, vagy azokat miért nem sikerült már eddig kiküldeni, vagy miért van az, hogy közben a magyar kormány, ugye a miniszterelnök írta az Európai Tanács elnökének is egy levelet, és ugye azt mondja, hogyha pusztán csak létrejönne egy ilyen Európai Uniós Bizottság, akkor mi már is nem akadályoznánk a 90 milliárd euró eljuttatását Ukrajnának. Most akkor annyira kemények vagyunk, hogyha megalakulna egy bizottság vagy egy delegáció, akkor már is fölfüggesztenénk. Szóval, hogy az egész, én azt gondolom, hogy az egész ide befelé szól alapvetően.
Egy kicsit elépve innen, de azért maradva a háborús félelmeknek a témájánál, ugye hétvégén Trump fegyveres konfliktust indított Iránnal szemben, és erről a konkrét helyzetről volt is műsorunk, és lesz is. Ez egy belpolitikai műsor, úgyhogy arról kérdeznélek inkább titeket, hogy mennyiben okozhat a magyar nyilvánosságban egy ellentmondást, hogy Trump, aki Orbán Viktor szövetségese, és legalábbis Orbán Viktor úgy kommunikál róla, mint a béke nagy királya, aki az egyetlen garancia lehet arra, hogy megnyugodjon minden az egész földön. Ez mennyiben lehet igazából a magyar kampányban egy ilyen zavaró ellentmondás az állampolgárok szemében, vagy pedig inkább előnyös úgymond a Fidesz szempontjából ez a helyzet, mert azt a típusú háborús félelem érzetet tudja még jobban növelni, amire egyébként is úgy tűnik a kormánypárt kommunikációjából, hogy próbálnak játszani.
Na most egy pár dolgot tegyünk akkor ebben helyre. Ez nem külpolitikai, hanem egy belpolitikai műsor. Igen. Ezért mondom, hogy a belpolitikai részét. Egy. Orbán Viktor megállás nélkül arról beszélt, mind az első, mind a második Trump elnökség Begen, és még a kampányban, hogy van egy olyan ember a világon, aki be fogja a háborúzást fejezni, nem olyan lesz, mint a háborúpárti Biden vagy demokrata adminisztráció, hanem jön majd egy ember, aki lezárja a háborúkat, megoldja, még egyszer saját szavaiban mondta, 24 órán belül megoldja az ukrán háborút. Még egy. Orbán Balázs, aki ugye a politikai igazgatója a miniszterelnöknek, hosszú cikkekben, sőt még egy könyvekben is arról beszél, hosszasan közpénz milliárdokból, hogy véget ér az a fajta hagymázas elképzelés, ami volt a demokrata adminisztrációkban, hogy majd az Amerikai Egyesült Államok demokrácia exporttal fogja a világot helyre rakni. Micsoda súlyos dolog, amit csináltak annó, ugye nem csak a demokraták csinálták, hanem a republikánusok is. Na most pontosan, ja igen, és eljön ennek a vége, végre észhez kaptak az amerikai republikánusok, és abba hagyják azt a borzasztó dolgot, amit Magyarország, vagy a Fidesz ellenez, hogy megmondják kívülről, hogy más országoknak hogyan kell érjük. Könyv van erről, cikk van erről, értekezés van erről minden. Na most Donald Trump pontosan ezt csinálja, 9 nappal azután, hogy Orbán Viktor és még számtalan kollégája elrepült Washingtonba, hogy megalapítsák a béketanács nevezetű, hát, hogy valamit, ami ugye a békének a letéteményese, ugye az a, ugye, bocs, és még ez is fontos, hogy a béketanács azért jött létre, eredetileg, hogy a gázai helyzetben, tehát az izraeli konfliktusban legyen a békének a garanciája. Na most, amikor eljöttem ide a stúdióba, akkor éppen Izrael bombázta a körülötte lévő országokat egy megtorló, vagy egy viszont válaszként az éjszakai események miatt. Na szóval ez az első, vagy ez az egyik ilyen gömb. A másik ilyen gömb, hogy ugye semmi másról nem beszélt Orbán Viktor, ugyanebben a kérdésben, hogy mindent, a béke, még egyébként teljesen igaza van. Most azt eladni, és nézd meg azt, hogy mi történt a Fidesz kommunikációs gépezetével, az első pár órában Izrael támadta még meg ő szerintük Iránt, holott az első pár órában is közösen támadták meg, csak ugye vagy be kellett rakni ebbe a narratívába, hogy hogy lehet ez, hogy akkor az egyik mondatunkban ugye ide várjuk, és ez a fő mondásunk, hogy a béke, a másik, ami a valóságban pedig ugye egy ország megtámadott egy másik országot, hogy miért támadta meg, azt egyébként még most is, hát nehezen tudja a Fidesz még elmagyarázni.
Bocsánat, azért a külpolitikai hírek sokkal kevésbé jutnak el a magyar választókhoz, mint azok a narratívák, amiket adott esetben a Fidesz kampány, vagy a belpolitikai.
Persze, én most csak...
Szóval, hogy, csak, hogy ez egy... azt nézzük, hogy kizárólag az eredmény tekintetében, hogy itthon mit fognak gondolni Trumpról, vagy mennyire kezelik ezt az ellentmondást, ott nem biztos, hogy az lesz az elsődleges forrása a tájékozódásnak, hogy mit lehet olvasni a külpolitikai hírben.
Sőt, biztos, hogy nem, csak hogy mondjak még egy ilyen elővetés, hogy szabad ezt szép kifejezést használom. Szóval a magyar külpolitikának volt egy olyan nem is kicsi akciója, hogy a magyar kormány Iránnal szeretne egy stratégiai együttműködést hozni. Olyannyira volt ilyen, hogy Orbán Viktor maga is járt Iránba, sőt, az egyébként szombaton elhúnyt korábbi iráni elnök, Ahmadinejad, nem tudom, jól ejtem ki a nevét, többször is járt Magyarországon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem meghívására, ahol ő előadást tartott különböző kérdésekről, hogy milyen kérdésekről azt...
Orbán pedig találkozott Teheránban az ajatollahkal.
Az ajatollahkal. Tehát, hogy ez volt a magyar külpolitika, hogy ez a
keleti... Ennek van vele közös fotója.
Tehát ez a keleti nyitás volt, hogy Magyarország azt érezte, hogy neki van dolga. Na most ezek ugye, amiket mondasz, igazad van, ez kevés ember tudja, hogy itt járt az iráni elnök kétszer a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egyébként előadást tartani, majd még egyszer szombaton ő is életét vesztette a támadásokba, de a magyar külpolitikának volt egy ilyen irány. Most ezt utána nyilván ezek cizellált gondolatok, de ezt belerakni a béke narratívába, hát azért biztos sikerült, tehát biztos megvan, tehát ugye az első lépés ugye az volt, hogy amit a te általad is egyébként kiváló kifejezésként használt ütetett diszkó szombati előadásán, ugye valahogyan sikerült ezt valahogy kikerülnie az erről való beszélgetést, de hát ezért ez nem egyszerű dolog. Tehát egy 9 nappal a megalapulása után tört ki ez a konfliktus, és nem lehet azt tudni, és itt van a fő kérdés, aztán abban hagyom a mondatomat, hogy ez milyen hosszan fog tartani. Ha ez egy párnapos akciója az Egyesült Államoknak meg Izraelnek, az egy kérdés. Ha ez egy hosszan elnyújtott folyamat, az egy másik kérdés, úgyhogy ne felejtsük el, és ezért én is már sajnos elég idős vagyok ehhez, nagyon hasonló gondolatokkal, republikánus vezetéssel indult el annó az Irak elleni hadművelet a 2000-es évek elején, nagyon hasonló szövegekkel, nagyon hasonló ilyen háborús doboknak az ütésével. Szóval szerintem mindannyiunk azt szeretné, hogy ez egy gyorsan véget érő háború legyen, de hogy ez milyen gyorsan fog véget érni, ezt nem senki nem tudja.
A belpolitikai narratíva szempontjából, ha tegyek hozzá egy-két dolgot, ugye a kormány azt akarja elmondani, hogy ő a béke híve, neki vannak olyan szövetségesei a világban, akik a béke fönntartásában segítenek, és ő tudja csak azt elérni, hogy ne legyen 1000 forintos a benzinár, tehát biztosítani a stabilitást. És ugye most azt mondja, hogy Ukrajna hibás azért, hogy van egy olyan veszély, hogy a benzinárak emelkedni fognak. És akkor innen kezdeném, hogy egyrészt igen, persze a magyar lakosság, a közvélemény külpolitikai érdeklődése elég alacsony szintű, de erről biztos, hogy hallanak. Erről tuti, hogy hallanak. Tehát innentől kezdve egyrészt relativizálva van valamilyen mértékig Ukrajna, az Ukrajnára hárított felelősség abban, hogy mi miatt van egyáltalán olyan veszély, hogy az üzemanyagárak elszállhatnak, mert hát látja mindenki. Hát a legkülönbözőbb híradásokban, hogy mi az, ami történik egyébként, ugye nem csak Iránban, hanem ahogy a Bálint utalt rá egyébként az öböl országokban, az Egyesült Államokat és Izraelt támogató öbölmenti országok, ugye iráni válaszcsapásokat szenvednek el. Ugye erre van egy olyasfajta kormányzati válasz, ha jól értem, ezt sikerült kicsiholni a hétvégén, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy ezért most duplán fontos a barátsági olajvezeték, és Szijjártó Péter azt mondja, hogy duplán bűn a barátsági olajvezetéknek az azon való szállításoknak a felfüggesztése. Hát ez egy mondás, mondhatjuk, de akkor még mindig ott van, amire az előbb utaltam, hogy akkor miért nem teszünk, mint kormány, kettőzött erőfeszítéseket annak érdekében, hogy mondjuk rendben, akkor most kiordibáltuk magunkat Zelenszkijjel, meg a horvát kormánnyal, akkor most Szijjártó Péter, aki el tud menni 15-ször Moszkvába, akkor most miért nem megy el Zágrába, vagy miért nem megy el Kijevbe tárgyalni, hogy ezt a problémát képes legyen megoldani. Mellékszál, nem mellékszál? Én tegnap legnagyobb meglepetésemre a híradó.hu-n olvastam arról, hogy egyébként egy kurdisztáni iraki bázist ért egy támadás, egy iráni milícia részéről, ami ugye azt állítja, hogy kifejezetten az iránt ért támadásnak a megtorlásaként történt ez. Speciál ez az erbéli bázis, ez egy olyan hely, ahol magyar katonák vannak. Ennél komolyabb dolgot nem tudom mondani, csak ugye, hogyha a kormány mindenkiről azt mondja, hogy veszélybe sodorja a magyar embereket, és katonákat, magyar katonákat nem küldünk háborús vonalba, akkor ezt most kivel fogjuk megbeszélni? Hogy van az, hogy legalábbis veszélyes helyen vannak magyar katonák, akkor ez kinek a felelőssége? És még egy dolgot hozzátennék. Belpolitikai témában ez az 1000 forintos benzinárral való ijesztgetés. Én azt gondolkodtam, nem tudom, ti ez mit szóltok, hogy szóval valójában ugye ebben nekem az a legérdekesebb, hogy ugyanakkor pont a kormány nem engedheti meg, hogy 1000 forintos legyen a benzinár. Ő maga vezethet be egy gyakorlatot, az ársapka gyakorlatát arra az esetre, hogyha egyáltalán fölmerülne ilyen veszély. Én Holoda Attilát hallgattam, egyébként azt mondta, hogy az 1000 forint az minden módon képtelenség, tehát hogy most napokig nem lesz az öbölön keresztül, a hozumiszoroson keresztül szállítás, akkor sem lesz 1000 forint, de most mindegy, ez most mindegy, de hogy ugye pont az Orbán kormány, pont a kampányban egyébként meg sem engedheti magának, hogy ennyire elszálljanak a benzinárak, vagy más üzemanyagárak. Tehát be kellene avatkoznia, hogy ez bekövetkezne, tehát ha ez bekövetkezne, tehát miközben valódi háborúk vannak, rettenetes, szörnyű, embertelen következményekkel, aközben az a belpolitikai veszély, amit a kormány fölvázol, az ebben az értelemben teoretikus, tehát fölrajzolja az ördögöt a falra, és azt mondja, hogy én foglak tőle megvédeni őket, de hát közben neki magának nem érdekel, hogy az a veszély bekövetkezzen.
Bocs, Tari, csak két megjegyzés. Az egyik az, hogy ugye az egyik most legszorosabb, egyébként teljesen szürreális szövetségese Orbán Viktornak, ugye Robert Fico, aki maga úgy nyilatkozott talán tegnap este, hogy ezzel a támadással véget ért a nemzetközi jogkora, és hogy most már az erősek mindent megtehettek a bármikor.
Venezuela után ugyanezt mondta.
Ezt mondta ugye a Donald Trumpra, ez egyik. A másik, talán ma hajnalban van Magyari Péternek egy cikke a Válasz Online-on erről az egész, hogyan alakul a benzinár kérdés, köszönöm, érdemes elolvasni, ugye ő azt írja ott, hogy az orosz olajnak is van világpiaci ára, ami szintén mozog, és 2008-ban igen, sokkal drágább volt, amikor az akkori helyzet volt, ami egy spekulációs kérdés van, szóval ez ennél sokkal komplexebb dolog. Az a kérdés, hogy le tudja ezt fordítani, és ez a fő kérdés, le tudja fordítani ezt Orbán Viktor egy olyan nyelvre, amivel nem csak a sajátjait tudja elérni. Szerintem ez a nagy kérdés. És azért ez egy nehezebb ügy még egyszer, pontosan azért, mert magát ilyen elképesztő módon oda kötötte egyébként Donald Trumphoz. Tehát, hogyha nem kötötte volna ennyire, ilyen még egyszer, tehát azért, hogy belegondoltok abba,
abba a politikai helyzetben, hogy tényleg a béketanács megalakulásán volt Orbán Viktor, ahol ott olyan büszkén volt ott a tanácsban, mint hogy énekelt ott az argentin elnökkel, most tényleg 9 nappal később történik meg ez, és mivel hogy ők ezt elképesztően reklámozták, hogy ő a béketanács, és tényleg amit mondták, Kamilla, hogy az egész politikájának az elmúlt 2-3 évben a békét, béke, mindenre ráépítve, most akkor elkezdődik egy háború, amit egyébként az az ember indít, akinek ő azt mondta, hogy ő a béke garanciája, azért ez a kognitív diszonancia nem csak bennünk érik meg ilyenkor, hanem szerintem azoknak is, akik kevésbé minden nap figyelik a politikai eseményeket.
Ha már valós vagy nem valós veszélyek dilemmáira beszélgetünk, akkor térjünk rá Gödre. Többször volt már az elmúlt hetekben szó ebben a műsorban is a gödi botrányról, de röviden egy aspektusra szerintem térjünk ki. Az pedig az, hogy van egy, szerintem változásnak tűnik abban, ahogy a kormány kezeli most ezt a helyzetet. Eddig ugye kamuügy volt, fake news, nincs itt semmi látnivaló, és most Magyar Péter videója után rendőrségi feljelentés is indult. Hogy látjátok, most ez azt jelenti, hogy észlelte a kormány, hogy ez a kérdés nagyon rezonál a magyar társadalomra, és muszáj valamiféle kármentésbe kezdeni, ahelyett, hogy szőnyeg alá lenne söpörve, vagy hogy ítélitek meg ezt a változást?
Így. Így. Tehát azt gondolom, hogy rájöttek arra, hogy valaki kellene húzni a méregfogát, hogy ez mennyire alkalmas ez a mód, hogy akkor Gulyás Gergely dörgedelvesen, nem tudom, feljelentéseket tett, vagy az, hogy ugye talán egy másik helyen, Debrecenben, talán Tárkányi Zsolt bepromózott egy videót, amit aztán később kirakott, és utána már ott a helyi katöl gyár már elkezdte most megtalálni a munkaügyi felügyelőit. Tehát ez látszik, hogy ebből a szempontból próbálnak ezt visszarakni, ezt, vagy visszaterelni valamilyen mezsére. Szerintem ez már ilyen szempontból késő. Tehát, hogy én azt, talán a vétóban beszéltünk hol a Pécset, hogy azt lehet hallani, vagy azt lehet gondolni, hogy valamilyen fajta vezéráldozat lesz ebbe a kérdésben. Tehát, hogy valakit bizonyos szintig, tehát ez nem a legmagasabb, de valakit majd megtanulják, hogy igen, ő hibája a harmadik ügyintéző. Vagy a meteorológiai szolgálat. Tehát, hogy én ebben látom, én azt gondolom, hogy talán ez egy olyan ügy, ami láthatóan az emberek fantáziáját megmozgatta, láthatóan a kormánynak a narratívája kisebbségben van, még bizonyos szempontból a Fidesz szavazókon belül is, amit azért sok évnyi munka volt benne a Fidesz részéről is, hogy ennyire ne igyenek neki a sajátjé, meg egyébként a magyar állampolgárok, mert ebben, amit műveltek például ebben a gödi kérdésben, de akár a debreceni kérdésben, szóval minden elemében vélezhető volt, és egy dologról nem beszéltünk, és hagyd mondjak még egy mondatot csak azért, mert most már itt így a kampányban vagyunk, szóval nem tudom, mennyire emlékeztek alatt, Zoli, te mindig szoktál mindenre emlékezni, ezekre a nagyon furcsa közmeghallgatásokra emlékszel? Volt olyan, ami még ami köznélkül volt meghallgatva, és van az, amiben így be volt a kirakva, tehát hogy ez 10 éve volt, meg 8 éve, meg 7 éve, és ennek az egésznek a kiterjedését nézzük, és hát nem csoda, hogy az emberek nem hisznek nekik, hát hiszen ugye mindent elkövettek azért, hogy ne higgyenek nekik.
Ez mindig is egy forró ügy volt, ugye sose volt népszerű ez az egész akú gyártelepítési ügy, és ugye a közmeghallgatás, a köznélküli közmeghallgatás, ezen röhögünk, de hogy
volt.
Rendeleti úton történő föltalálása, az ugye a szőnyeg alá söprésnek volt egy tipikus példája. Tehát ha nem engedjük oda az embereket, akkor majd biztos elfelejtik, de hát nem ez történt.
Hiszen ott élnek.
Hát hiszen ott élnek, és az, hogy mikor bukkan éppen a felszínre, az változó lehet, de attól ez még ott van. És akkor tényleg a belpolitikai szempontból, vagy kampány szempontból. Az egyik az, hogy minden szarkasztikus él nélkül mondom, hogy van egy a háborúhoz képest egy alternatív ellenzéki ügy kampányidőszakban. Én nem emlékszem ilyenre. Őszintén én nem emlékszem ilyenre. Ember emlékezet óta ilyen nem volt, hogy az ellenzéknek saját ügye van egy kampányidőszakban. Ráadásul ez az ügy, kettő, ez bővül, ugye most már nem csak Göd van, és a Gödi ügynek a terebélyesedése, most már Debrecen ügy van, ott van az a vasi hulladéktároló, vasmegyei hulladéktárolónak a... Igen, gumiaproncs tárolónak a tényleg egészen elképesztőnek tűnő ügye, ahol egyébként pontosan úgy reagálnak a helyi fideszes képviselők, ahogy a kérdésekkel provokált kormánytagok szoktak reagálni, tehát ott kiakadnak, és ilyen kamera előtt rendeznek különböző jeleneteket, amivel nem igazán a megalapozott érvelésüket támasztják alá. Ez egész szerintem azt is jelenti, hogy amiként a korrupciós ügyeknek egy politikai átkeretezése megtörtént az elmúlt két évben, most, ha tetszik, a zöld ügyeknek egy politikai átkeretezése történik meg, tehát egy általános politikai narratívában van bevonva, hogy itt környezetszennyezés, meg egészségkárosító beruházások történnek, tehát ebbe a hiteltelen kormány, morális válság, kormányzásra való alkalmatlanság, fideszes képviselők felelőtlensége, ebbe az egész általános üzenetbe vannak behúzva ezek a konkrét ügyek, és akkor ehhez jön a kormánynak a reakciója, tehát most a legkeményebb és legmesszebbre menő kormányzati reakció az, hogy hát a hatóságok feljelentésként értékelik ezeket a videókat, és majd nyomozni fognak, mert Gulyás Gergely ezt mondja, tehát nem azt mondja, hogy majd ő csinálni fog valamit, majd lesz valami nyomozás, mondja azután, hogy egyébként ugye nemrég jelent meg az a cikk, amiből kiderült, hogy a kormány 2 vagy 3 éve tud erről az egészről. 3 éve tud erről az egészről, tehát hogy valójában mennyire lehet ebben az egészben valójában megbízni. És akkor még egy dolgot hozzátennék, és ez kicsit kapcsolódik az olaj nem blokád kérdéshez is, meg ehhez is, hogy az számomra egy ilyen tényleg elgondolkodható, hogy valójában a kormány miért nem egy ügyeket megoldó imást alakít ki. Tehát ez a kormány az, amelyik folyamatosan tud nekünk produkálni egy válságot, és akkor a válság képzeletbeli gátjain vitézkedik, miközben az egyébként szinte lehetne egy politikai üzenet, hogy ez az a kormány, amely ténylegesen biztosítja a hétköznapi élet nyugalmát, és valami probléma fölmerül, Nótacunk megoldja.
Hát még mindig nagyon erős az áldozati narratíva, az, hogy Orbán Viktor a körülmények és a mindenféle ellenségeknek az áldozata, és aki áldozatként kommunikál magáról, az általában nem tud egyszerre áldozatként és politikai győztesként is kommunikálni.
Ezt írtam nektek félig viccből hétvégén, szóval itt van tényleg szegény Orbán Viktor, őt állandóan becsapják, ő nem lát előre dolgokat, soha nem az történik, amit ő mond, tanácsokat ad másoknak, de hát nem fogadják meg. Hát ez az erős ember, ez elég rossz.
Bocsánat, két gyors megjegyzés hozzá, az egyik szerintem az, hogy vagy nem, az egyik az, hogy itt látszik egy nagyon fura diszonancia, mert hogy az egyik olyan párt, aki ezt megállás nélkül a felszínen tartotta, és mostanra ebben sokkal halkabb lett, mint ami korábban volt, ugye ez a Mi Hazánk. Tehát a Mi Hazánknak ez a téma, hogy külföldi multik szennyezik a magyar földet, vagy a magyar levét, vagy a magyar vizet, hát ez, mint hogyha nekik írták volna. És egyszer volt a Duro-Dorának egy akciója, talán az első vagy második napon a Gödi botrányban, és azóta ebben olyan szintű...
De ezt miben? Hogy nem is mondják, vagy csak nem érzékelhető ebben az zajban?
Szerintem nem, tehát nem mondják nagyon erősen sem, meg hogy szerintem egy kicsit ezt így lejjebb tekerték. A másik, amit szerettem volna mondani, az, hogy amit szintén ugye így, lehet, hogy az aláírásgyűjtés nehézsége miatt, de azért miért mondom, ez egy tálcán neki kínálva ez az ügy. A kutyapártról nem is beszélve, hogy nekik is tálcán van kínálva, de most valójában tényleg ne foglalkozunk ilyen szempontból többet, de a másik, amit szerettem volna mondani, hogy pont amit mondtál, ez a megoldás, nem megoldás, egyszerűen van egy olyan helyzet, amikor szerintem nem tud már egy hatalom korrigálni, nem tud már megfordulni a saját narratívájába, mert egyszer már feladták, vagy egyszer már átdobták a váltót ebben az egész kérdésben, ebben az egész akkumulátor őrületben, ami olyan szintre, mondom, miért ez magam szempontjából is, mindig nem értem, hogy tényleg Debrecenben van a legtöbb, ami a fő helye, és amit rá tromfolva rád, még ugye az itt a kampánynapon egy kedvenc szereplője, ugye Navracsics Tibor is ugye elmondta a bizonyos interjúban, hogy ő már nem tudom hány éve tud erről az ügyekről, és hát ugye az ember, aki ott sem volt, tehát ő maga vallja be, hogy erről tud, és hát hogyha fellépett volna ebbe a magyar kormány, amit pont hogy mondott, hogy megoldja egy ilyen kérdést, neki ez mi lett volna egyébként rossz? Tehát mi lett volna abban rossz, hogyha ő megregulázza, nem azt mondjam, hogy előzi, megregulázza ezeket a multikat, mind legyen a kínai, vagy legyen a dél-koreai, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, igen, gyertek ide, welcome, de be kell tartani a törvényeinket, ugye, amiket olyan nagyon büszkék voltunk rá annó. Tehát, hogy miért nem az történt, hogy ők egy ilyen erőskező nemzeti kormány, aki örül, mert ő maga hozta őket ide, de mégiscsak azért egy törvényes keretek között. Egyszerűen ezt nem értem, hogy miért kellett ennyire engedni, de szerintem most már az utolsó 40 napra ebben megfordulni, ebben változtatni, szerintem borzasztóan nehéz. Elsőként nem is Orbán Viktornak a személyiségéhez illik, ez a nagy 180 fok ilyen rövid időn belül. A 180 fokok azok egyébként igen, az egész karrierjáról szól, de az ilyen rövid időn belül fordulás az nehezen megy.
Amit viszont én nem értek.
Na.
A kampány az, hogy hát úgy tűnik, hogy aki most leginkább veszélyt jelent a Fideszre és Orbán Viktorra, az nem más, mint Hann Endre.
És, hát a Bandi kemény, ő most több mindenkire nagy veszélyt jelent, igen.
Igen, és hát ez én már az Elkurtuk című film esetében is rendkívül abszurdnak találtam azt, hogy az alak, aki ott nyilvánvalóan Hann Endrére utalt az ábrázolásban, ő gyakorlatilag egy, nem tudom, nagyobb felelősségű szereplőnek tűnt a...
Gyurcsány Ferenc.
Igen, a politikai szereplőknél. És most is teljesen abszurd az egész keretezés, és kezdve Deák Dániel videójától, egészen odaig, hogy volt olyan nap, amikor szerintem fideszes politikusok többször írták le Hann Endre nevét, mint Magyar Péterét, és közben, hogyha egy kicsit kizumolunk ebből, azért persze nagy presztízsű cég a Medián, stb., de azt nem gondolom, hogy a magyar választópolgárok széles köre tudja, hogy kicsoda az a Hann Endre, tehát ez a harc egyáltalán nem tűnik logikusnak.
Hát én egy magyarázatot tudok rá, az sem magyarázat, de hogy alapvetően valami olyasmit érzékelhet szerintem egy fideszes kampánystáb is, és ott vannak valódi számok, hogy terjed annak a híre a társadalomban, különböző lokális közösségekben, hogy nem biztos, hogy a Fidesz fog nyerni. És minden olyan bejelentés, mérés, vélemény, ami hitelesnek tűnhet, és tovább erősíti ezt a benyomást, hogy lehet, hogy más dolog lesz itt, mint ami szokott lenni, hogy már a szomszédom is ezt mondja, hogy már a családban is, aki régen fideszes volt, már réges-régen, mint később vajon úgy ment át a Tiszához, és ezen gondolkodnak sokan. Szóval, hogy ha ezt a benyomást erősíti, az rossz, és akkor kicsit ilyen ágyúval verébre, bocsánat, nem a Hann Endrét akartam leverebezni, csak amit mondtál, tehát, hogy ez egy közvéleménykutatás, ahhoz képest a teljes Fidesz kommunikációs gépezet megmozdul, szóval, hogy azt érzik, hogy ugye ők pont ebből akarnak visszajönni a kampányban, pont azt akarják bebizonyítani, hogy igenis nyerésre állnak. Lehet, hogy nem akkora nyerésre, ugye a Bálint által exponált B-tervben vannak ugyan, de még mindig azt akarják megmutatni, hogy ők nyerhetnek, és akkor ez egy nagyon, ehhez képest ez egy diszonáns elem, hogy hát valaki megjön valamit mér, és akkor kiderül, hogy mégiscsak igaz lehet az, hogy a Tisza vezet. Én nagyon más magyarázatot nem tudok erre adni.
Én sem, de ennyivel kiegészíteném, hogy Hann Endrét ugye nem csak a Fidesz kezdte el lőni meg így egy ilyen, hát ugye az Elkurtukból is kiindulva egy ilyen globális gonoszszá festeni, hanem ugye a DK. Tehát ugye mindig a DK is előjár ezekben a dolgokban, szóval az első ilyen nagy támadást ebben a mostani választási kampányban Molnár Csaba, Gréci Zsolt, meg a DK troll hadserege, most ezt így mutatom a nézőknek.
Ahol ugye a levelezések is nyilvánosságra kerül.
Levelezések, meg ugye ők ragasztották rá azt, hogy nem tudom, micsoda, százalék kufár, vagy nem tudom milyen, tehát valami ilyen egészen
rendkívüli nyelvi lelemény, igen.
Hát igen, Gréci Zsolt, hazán nagy költője. Egyébként tudod, hogy dalszerző volt, padüdő dalokat írt. Lehet, hogy az abban jobb volt. De hogy ők kezdték el ezt csinálni, és abban a szituációban, és ugye beszéltünk talán az előző adásban erről, vagy nem tudom, már valamelyik adásban, amikor a miniszterelnök saját maga írja ki Facebook oldalra, hogy a nagy nevettető Hann Endre az egy nagyon furcsa lépés, és azért nem az ilyen omnipotens, szuper erővel duzzadó vezető, kormánypárt vezető emberének a képét mutatja. Tehát ezek szerintem nem, ezek, és amit az Oli mond, szerintem az lehet. Talán ebben az esztergomi DPK-ban is beszélt erről Orbán Viktor, hogy hogy a reményt akarják elvenni a Hann Endre típusú emberek, és ugye pont az, de ezt ő mondja, tehát amikor neki kell már így keretezni a politikai általában fontosnak tartott kérdéseket, és így előben, és nincs egy másik ember, aki ezt el tudja mondani helyette, nekem ez nagyon fura, és Hann Endre talán a 70-es évei legvégén van, tehát, és őt kinevezni, mint ilyen főgonoszt, ez még az Elkurtukban is nagyon-nagyon vicces volt, egyébként a másik ugye az Dobrev Klára, az volt az érdekesebb a filmben, hogy nem a Feri volt ott az igazi, hanem a filmben, celluloidra készült alkotásba, hogy Dobrev Klára és Hann Endre volt a gonosz tengelye szegény Feri körül.
Ne szóval engedjük, hogy Hann Endre nevessen a végén. Biztos lesznek ilyen
pont. Egyébként ez az.
Igen. Bálint, Zoli, köszönöm nektek a beszélgetést, és találkozunk jövő hétfőn.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
És nektek is köszönöm a figyelmet. Jövő hétfőn reggel 8-kor újra kampánynapló. Addig is, sziasztok!